az az érdekes, hogy pont a kézművességben nem tudja elvenni tőlünk a mesterséges intelligencia ezt a fajta tudást, mert ilyeneket még nem tudnak készíteni. Tehát főleg a nemezelésben, ami nagyon organikus, de a kosárfonás, tehát nem lehet leutánozni. Szóval szerintem erre még igenis van igény, meg egyre nagyobb igénye lesz, meg van az embereknek, hogy visszakapcsolódjanak ehhez a fajta természetességhez.
Az idén végzett kosárfonó, takács, szőnyegszövő és nemezkészítő hallgatók vizsgamunkáit mutatja be a Hagyományok Háza júniusban nyílt különlegesen szép tárlata. A 2 éves képzést befejező 30 újdonsült kézműves alkotásain keresztül a Játéktól a Mesterségig című kiállítást végigjárva végigkísérhetjük azt az összetett folyamatot is, amely a legegyszerűbb technikai fogások elsajátításától egészen a mesterien kivitelezett kézműves termékek elkészítéséig vezet. A megnyitón bepillanthattunk a műhelyekben folyó munkába is. Ott jártunk, kérdeztünk, tartsanak velünk Önök is. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.
Szabó Erzsú vagyok, a Hagyományok Háza népi kézműves és népi iparművészeti szakcsoportnak a szakmai munkatársa, és most itt a Játéktől a Mesterségig című kiállítás kurátora és szakmai felelőse.
Itt állunk ebben a térben a gyönyörű tárgyak között. Ez a színvonal mesterekre utal, de valójában ők nem mesterek.
Így van, de a kiállítás címe is a Játéktől a Mesterségig azt próbálja sugallni, hogy hogyan jut el valaki egy egészen kezdő szinttől a szakképesítésig, és valóban még nem mesterszintűek az alkotások, de a mesterség alapvető tudása az a kezükben van már. Ezt bizonyítják ezek a tárgyak is, de mindegyiknél azért érdemes olyan szemmel nézni, hogy első darabokról van szó, és első darabnak bizony ilyeneket alkotni szerintem óriási elismerést érdemel, főleg úgy, hogy felnőtt képzésről beszélünk, tehát ide munka, család, minden mellett járnak az emberek.
Mennyire népszerű a kézműves mesterség tanulása?
Én azt gondolom, hogy egyre népszerűbb. A nemezkészítés hosszú évek óta az egyik sláger szakmánk, az elsők között telik be, és sorban állnak évről évre az emberek, hogy jelentkezhessenek. A másik az a kosárfonás, ami többeket vonz, és ott több fiatal is van. A szőnyegszövés és a takácsmesterség ugye egy nagyon időigényes és egy drágább történet, hiszen ott nem lehet eszköz nélkül végezni, tehát ott be kell ruházni egy szövőszékbe, ami ma már, ha újonnan vesszük, igencsak magas árkategóriájú.
Lépjünk ide, arra kérem, itt szőnyegek is vannak, terítők, párnák, de mindenféle divat cikkek is, gyönyörű táska, olyan, amit most azonnal elvinnék magammal, tehát ez olyan, amit nagyon drágán lehetne árulni bárhol. Ez mekkora mesterségbeli tudást mutat?
Ha óraszámban néznénk, akkor mindegyiket nagyon drágán lehetne árulni. Most a takácsok munkái előtt állunk, amiről pont most szó volt, ezek a táskák. Ezekben az a nagyon különleges, hogy ezt a nyári táborban készítik ezeket a kockás táskákat a hallgatók, amihez megtanulják, hogy hogyan kell felállítani a parasztszövőszéket, és megtanulnak rá felvetést készíteni, ami egyáltalán nem kis dolog. Az, hogy utána ebbe a felvetésbe az adott hallgató tányéra látített sző, vagy utána ő ezt tovább gondolja, és itt most ugye van egy egészen komplex, átgondolt táska előttünk, különféle fül megoldásokkal, tehát, hogy ez viszont már egyéni út, és az egyéni plusz munka, hogy ő ennyit beletesz.
Mi a különbség a szövés és a takácsmesterség között?
Alapvető különbség az, hogy a takácsok jellemzően pamut, len és kender fonallal dolgoznak, vékony, mindennapi használati textileket készítettek, mint konyharuha, abrosz. A mintákat jellemzően a szövőszékbe, a nyüstökbe befűzéssel, majd a lábítók váltogatásával alakítják ki. Tehát ott a befűzés a nagy bravúr, és ez egy matematikai feladvány, hogy hogyan kell befűzni, és ezt pontosan kiszámolni. Míg a szőnyegszövők, ők egy nagyon egyszerű felvetésben is tudnak alkotni, de ők gyapjú fonallal szűnek, tehát ez az alapvető fő különbség, hogy mi az alapanyag, És a gyapjú szőttesek ugye azok nagyobb lakberendezési textilek, a falra, a földre való anyagok, és a minta készítése is egy nagyon lassú folyamat, hiszen minden egyes szín részt, ami egy szőnyegben látható, azt egyenként rakosgatják be az adott színeket, és ez egy igen komoly időigényes munka. Ugyanígy megvan a takácsoknál is ez a szedegetett, a szedettes motívum, tehát ugyanúgy van egy ilyen nagyon részletes.
Gyönyörűek egyébként, ilyen geometrikus csillagok, meg mintha keresztszemes hímzés lenne rajta, de ez anyagában szőtt.
Így van, ez anyagában szőtt. Igen, itt is van a halmos teremben, ilyen sima stólákat lehet látni, de ha közelebbről megnézi az ember, akkor lehelet finom kis szálakkal minták vannak beleszedegetve. Ez a szálbehúzásos technika, ami valóban ugyanúgy egyenként, szálanként kerül bele. Szóval kicsit olyan, mint egy hímzés. Úgyhogy minden mesterségnek van olyan része, ami gyorsabb, kicsit haladósabb, és van, ami meg nagyon-nagyon időigényes és nagyon aprólékos.
A mai világban azért gyors étkezés, rohanás, hatékonynak lenni, pörögni. Miért választják ezt az emberek?
A hozzánk jövő hallgatók van, aki konkrétan azért jön ide, hogy a multinacionális cégnél való robotolásból ki tudjon szakadni, és egy kicsit megérkezzen a pillanatba, és legyen valami, amivel fizikailag teremt valamit. Szerintem nagyon nagy hiányunk ma úgy általában a társadalomban, hogy nem látható fizikailag, amit létrehozunk, pedig óriási szükségünk van szerintem így a lelkünknek arra, hogy az látszódjon, hogy ezt én meg tudom csinálni. Ez olyan önbizalmat tud adni szerintem az embernek. Meg tudják tapasztalni azt, hogy na hát én szinte a semmiből a két kezemmel létrehoztam valamit, amit még használni is tudok, tehát ez egy nagyon fontos tudás és tapasztalás. És hogy mégis miért áldoznak ennyi időt erre, ez elsősorban azért, amik most itt vannak, azok saját használatra készültek, de tudok olyan hallgatót, aki hosszú távon azt tervezi, hogy ebből szeretne kézműves vállalkozást, kézműves márkát indítani, építeni. Azt gondolom, hogy egyre inkább szétnyílik ez az olló, tehát igenis van a nagyon gyors, és egyre nagyobb értéke van annak, aminek valódi története van, ami valódi emberi kézzel készült, tehát tényleg érezni lehet rajta akár a hibákat is, és attól is szép, és még szebb.
Attól nem mesterséges intelligencia, majd ezzel fogjuk tudni megkülönböztetni.
És ezzel is. Egyébként az az érdekes, hogy például pont a kézművességben nem tudja elvenni tőlünk a mesterséges intelligencia ezt a fajta tudást, mert ilyeneket még nem tudnak készíteni. Tehát főleg a nemezelésben, ami nagyon organikus, de a kosárfonás, tehát nem lehet leutánozni. Szóval szerintem erre még igenis van igény, meg egyre nagyobb igénye lesz, meg van az embereknek, hogy visszakapcsolódjanak ehhez a fajta természetességhez.
Folyik a munka éppen a szövőműhelyben. Egy nevet kérek szépen, hogy ki mellett álltam itt meg.
Szabó Ágnes vagyok.
Mind dolgozik éppen?
Gyapjú szőnyeget szövünk csíkos mintával. Ez egy hagyományos, egyszerű mintás szőnyeg. Most kezdtem el tulajdonképpen, ez az első szőnyeg, amit készítek.
Miért vágott bele ebbe a mesterségbe?
Egyrészt szerintem szüksége van mindenkinek manapság a hétköznapi munka mellett valamilyen hobbira, ami kicsit kiszakítja a hétköznapokból, illetve lehet alkotni valamit. Kézzelfogható, fizikai szép eredménye van az ember lelkének, szerintem jót tesz.
Pintér Piroska a szövő mesterség oktatója. Nagyon szép félkész tárgyak vannak itt, ott egy ilyen fekvő szövőszéken, bogyó mintás.
Hát bogos vagy göbös, de mezőségen borzasnak hívják, tehát hogy elég sok elnevezése van, bár nem az egész magyar nyelv területen szövik, ahhoz képest, hogy mennyi elnevezése van.
Így első ránézésre haladó technikának tűnik, mennyire nehéz?
Nem nehéz, ezt a takácsok az első fél évükben tanulják meg a különböző díszítő technikákat, tehát van ez a bogos, szakszerűbben mondva tűreszedett díszítő technika, akkor a szálbehúzásos díszítő technikát is fogják tanulni, aztán majd az azsúrozást. Hát türelem kell hozzá, meg az, hogy pontosan kiszámolják a mintát, mert akkor lesz szép, de nehéznek semmiképpen nem mondanám.
A 2 éves képzés végén hova fognak eljutni? Mi az a csúcs, amit itt el lehet sajátítani?
A legnagyobb munkájuk az egy 2 szeles abrosz.
Mit jelent az, hogy 2 szeles?
Hogy 2 szélből áll, tehát 2 darabból, mert régen ugye a paraszövőszékek nem voltak olyan szélesek, mint amilyen szélesre kellett volna egy lepedőt, vagy akár egy abroszt is szőni, ezért 2 részből, és nagyon szép összeillesztésekkel, összevarrásokkal készítették, és abban az a nehézség, hogy 2 egyforma darabot kell szőni, amik szépen illeszkednek. De ez a szőnyegszövőknél is megvan, mert nekik is a végső mestermunkájukhoz 2 szélből kell a festékes szőnyeget elkészíteni, amihez az erdélyi festékes szőnyegekből merítik az inspirációt.
Itt egy tört fehér gyapjú, különböző okker árnyalatú és barna mintázattal.
Kicsi zöldekkel, igen.
A fonalakat, gyapjút, illetve a takácsoknak a kender és len fonalait természetes festékekkel festik?
A szőnyegszövőknek benne van a tanmenetükben a növényi festés, barátságosabbak a növényel festett színek, és a gyapjút a legkönnyebb festeni. Természetesen a pamutot is lehet festeni, hogyha az ember akarja, de azokból az alapanyagokból nagyobb a választék. Illetve hát azért a népi vászonszövésben ugyan nálunk játszanak a színek, de azért kell készíteni hagyományosabb, tehát hogy natúrszínű, és akár lehet, hogy csak pirossal vagy kékkel díszített fonalakat.
Itt állunk a kosaraknál, a kiállításon Legez a Mártával, a kosárfonó képzés szakmai felelősével. Itt is gyönyörűségeket látok. Az én szívemet a madár etető dobogtatja meg, de hát itt mindenféle formájú szögletes kerek, ovális, bevásárló kosarak, kasok, fedeles, piknikkosár, tálca, hát gyönyörű dolgok vannak. Mennyire népszerű a kosárfonó képzés?
Nagyon népszerű, hál' Istennek most is 12 fő maximális létszámmal indult útjára. Ez a szakmai képzés egy 2 éves elköteleződést igényel, tehát egy hosszú távú képzés, ami szakmát ad, és tulajdonképpen az, aki elvégzi ezt a képzést, az utána akár eladásra tud magas szintű kosarakat gyártani.
De megélni nem lehet ebből.
Azért ezt nem mondanám, az biztos, hogy kemény munka, de akár kiegészítő keresetként is kiválóan alkalmas. Ma már ugye ebben a digitális világban, ahol nagyon nagy a rohanás, és tényleg annyi inger, impulzus ér bennünket, különösen értékes az az idő, amit alkotással, elcsendesedéssel, elmélyüléssel tudunk tölteni. Ha a fenntarthatóságra gondolunk, akkor az, hogy egy olyan alapanyaggal dolgozik az ember, amit a természet ad, és a természetbe kerül vissza, ez egy nagyon szép körforgásnak a része, ahogy amúgy az alkotás is az, hogy teremtünk valamit, tehát hogy megadatik számunkra is az a kegyelem, hogy alkotunk és kézzel készítünk valamit.
Férfiak jelentkeznek?
Ez egy elnőiesedő szakma, de a szakoktató Kovács Zoltán, ő egy jászárokszárási mester, aki már több éve vezeti ezt a csoportot. Most az idei csapatában 3 férfi is jelentkezett, tehát a 12 főből ez egy jó aránynak mondható, de alapvetően azért megjelennek a férfiak is.
Most én beiratkoztam, elkezdtem, akkor honnan indulok, és hova jutok el a végén 2 év múlva?
Ez a stand is, ahol itt állunk, pont azt mutatja be, hogy honnan, hová jutnak el a hallgatók. Elsőként a alapanyaggal ismerkedünk, kisebb, egyszerű, könnyen elkészíthető, sikerélmény nyújtó tárgyak elkészítésén keresztül. Utána kezdik el megtanulni, hogy hogyan alakítjuk ki a kerek aljakat, tehát először a kerekkosarak világával ismerkednek. Itt már egy nagyon gazdag formai változatosságba mélyedhetnek el, mert megtanulhatják azt, hogy hogyan lehet emelt fület készíteni, az egy egyszerűbb, vagy csavart fület, és utána pedig jönnek az ovális kosarak, különféle bevásárlókosarak, autós kosarak, itt már különféle oldalberakási módokat is elsajátíthatnak, a szegésmódokból a cof szegéseket, és egyre inkább gyakorlattá válik számukra, hogy hogyan készítsenek egy szép fület, ami szintén egy nagyon fontos szerkezeti eleme a kosárnak, és talán a szakma csúcsa az, amikor a szögletes kosarakhoz is elérkezünk, mert ma már a mai modern lakáskultúrában nagyon nagy igény van arra, hogy polcokba méretre beilleszthető, nagy fokú precizitást igénylő szögletes kosarakat készítsenek el, és itt tényleg a csúcsa a szakmának, amikor mondjuk egy fedeles piknik kosarat készítenek el, amikor már tényleg a tető is úgy illeszkedik, hogy zárható legyen. Tehát ez egy nagy fokú technikai tudást igényel, de a tárlaton láthatunk üvegeket, a demizsonfonás is egy nagyon speciális ága a vesszőfonásnak, de hogyha a hagyományos formákra gondolunk, a kaskötőknek a tárgyaira, akkor ott vannak a kávás kosarak, amik a legarchaikusabb formák Európa szerte megtalálhatók, és magyar hagyományai is megvannak.
Hagyományosan ez a férfiak mestersége volt, és hát elsősorban a cigány népességnek volt a szeretett mestersége. A cigányság csinálja még ezt a űzi, még ezt a mesterséget?
Igen, nagyon sok felé, felső Tiszavidéken is találunk, Erdélyben is, és Tiszaalpáron is van egy család, a Gergely család, akik nagyon magas szinten űzik ezt a mesterséget. Ők szoktak táborokat is tartani, tehát tőlük is lehet tanulni, és siménfalvai származásúak, és tényleg öröm látni, hogy ezt a mesterséget éltetik. Tehát ez abszolút az ő kezükben van, ez a mesterség.
Német be a nemeszkészítő szakoktató, itt állunk a nemeszkészítő műhelyben, épp munka folyik, mit csinálnak épp a hallgatók?
Mindenki mást. Fél éve kezdte ez a csoport a nemezes tanulmányait, és megvan egy tanmenet, hogy milyen tárgyaknak kell elkészülnie a fél év során, és most ki hol, mivel maradt le, azokat a tárgyakat próbálja befejezni.
Na hát milyen tárgyakról van szó? A rádióban nem látszik, de én itt látok gyönyörű csacsikat, labdát, báránykát, szőnyegeket, párnákat, mi mindent kell tudni csinálni?
Mindezt majd kell tudni, ugye még nagyon sok van hátra a tanulmányokból, elsősorban a közép-ázsiai és belső-ázsiai nemezkészítő hagyományokkal ismerkedtünk az első év vagy fél év során, kirgiz, kazak, türkmén nemezekkel, ezek ilyen mintázatú ülőpárnák-párnák. Üreges tárgyakat is készítettünk, ezek voltak a csacsik, amik ugye ilyen háromdimenziós tárgyak. A második év során viszont mindenkinek készül egy nemez szőnyeg, csak nem szőnyegnek hívjuk, hanem takarónak, hiszen nem szövéssel készül. És az egy nagyon hosszú folyamat, mert egy szőnyeg elkészítéséhez azért 4-6-8 emberre is szükség van, úgyhogy mire mindenkinek a takarója sorra kerül, addigra el is telik a második fél évnek a nagy része.
A kézműves vásárokon lehet találkozni, és én is voltam olyan műhelyben, ahol az iparművész ruhafélét, kiegészítőket, cipőt, kalapot, sejemmel összekombinált nemez sálakat készített. Ilyeneket is tanulnak-e?
Igen, természetesen. A hagyományos nemezkészítés mellett a mai modern tárgyakba is belekóstolunk, pontosan azért, hogy olyan tárgyakat is tudjanak készíteni majd a végzett hallgatók, amik a jelenben használhatóak. Úgyhogy például most a nyári táborunknak az egyik témája lesz, hogy cipőt készítünk, és nemezsálat sejemmel egybe dolgozva, és majd még készítünk később mellényt, tehát ez is benne van a tanmenetünkben.
Színek kavalkádját látjuk mindig a nemezzel kapcsolatban, és el lehet csúszni a színkombinációkkal, illetve a mintákkal is. Tanulnak-e mintakészletet, minek mi a jelentése, és szín, dinamikát, kombinációt is?
Természetesen azért is nagyon hasznos az, hogy különböző népeknek a nemezeivel foglalkozunk, mert ők már ezt kitalálták több száz év alatt ezeknek a tárgyaknak a működését, meg az erejét, akár a színeknek a hatásait, és van ezzel kapcsolatban irodalom is, hogy melyik színnek például mi a jelentése, minek kell szerepelni egy tárgyon, ez nyilván népcsoportonként változó, és hát utána majd ez segíti a végzett hallgatókat abban, hogy aztán ők a saját útjukat járják, és olyan tárgyakat tudjanak készíteni, ami őket, az ő lelkiségüket is képviseli.
A csacsit melyik nép találta ki?
Igazából ez nem egy hagyományos tárgy, mert nemezi játékok nem nagyon készültek a labdán kívül. Inkább ilyen talizmánként készítettek Türkmenisztánban, meg Törökországban is ilyen kis nemez állatkákat. Viszont mi úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy a gyerekek is megismerkedhessenek a gyapjúval, ez egy nagyon jó útja.
Ide léptem az egyik hölgyhöz, aki éppen dolgozik. Egy nagyon érdekes, lószerű ülő alkalmatosságon ül. Éppen mit csinál?
Sebestyén Katalin vagyok, és valóban ez az eszköz a csikó, amire ráülünk, és a két foga összefogja azt a munkadarabot, amin éppen dolgozom. Ez egy párnahúzatnak a két oldala. Egy szürke-fehér kirkiszkazag nemesz minta, amit most szalagszövéssel dolgozok össze. Tehát készítem a szalagszövött szegélyt, és ugyanakkor rá is varrom a párnának a két szélére. Így dolgozom egybe a párna két lapját.
Ön mióta foglalkozik ezzel a mesterséggel?
Most kezdtem tanulni februárban, azelőtt ilyen amatőr nemezelő voltam, magam meg néhány emberrel így összeszövetkezve a konyhaasztalon csináltunk ezt-azt, de képzésszerűen most a februárban indult, képzéssel indultam én magam is.
És mi az eredeti mestersége? Mert hallottam, hogy itt mindenki mást csinált eredetileg.
Az eredeti mesterségemben is bárányokkal dolgozom, református lelkész vagyok.
Hol szolgál?
Abban a bábolnai református egyházközségnek vagyok most a lelkipásztora. Ez Komárom-Esztergom vármegyének a legnyugatibb faluja.
Ezt hogyan fogja hasznosítani a gyülekezetben? Fog-e tudni ezzel valamilyen gyümölcsöket hozni?
Hogy gyümölcsök mik lesznek, azt nem tudom, majd azt a Jóisten intézi, de meg szoktam hirdetni nemezelő foglalkozásokat, és már van pár hittanos gyerek, aki jön, és simogat, és gyúr, és különböző szép tárgyakat készít, és lelkesen várják, hogy Katalin néni, mikor nemezelünk legközelebb. Jó érinteni a gyapjút, és jó közösségben lenni, és jó alkotni, és jó engedni, hogy a kezünk alatt a szívünkben fogant tárgyak szülessenek, és ezek vegyenek körül bennünket, és erre a gyerekek is nyitottak és fogékonyak.
Kedves hallgatóink, műsorunk véget ért. A Játéktól a Mesterségig című kiállítás 2026. szeptember 20-áig látható a Hagyományok házában. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a szerkesztőriporter Posgai Nóra.